Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 191. dicséretünket énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén, a 191. dicséretünket, amely így kezdődik: ez esztendőt áldással, ez esztendőt áldással koronázd meg, Úristen. Esztendőt áldással, ez esztendőt áldással, koronázd meg, Úr Isten, hogy vikál a hadással, hogy vikál a hadással. Dicsérje neved minden, te tőled jönnek kedves napjai az időnek. Nyújts hát, kérünk, bőséget kezeddel, tőlünk a békességet, neveddel, de midőn megtartott testünket. Ne hagyd el lelkünket. Nagy szeretettel köszöntjük a testvéreket Isten tiszteletünkön, az esztendő első úrnapján. Isten hozott mindannyiunkat. Ne felejtsük el mobiltelefonunkat lenémítani, kikapcsolni az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hirdetem, hogy az elkövetkezendő héten, csütörtökön este 7 órai kezdettel női órát tartunk. Szeretettel hívjuk és várjuk a nőtestvéreket. Pénteken a YouTube csatornánkon napi igemagyarázatot teszünk közzé, valamint 9:30 órai kezdettel babamama kört tartunk. Azt követően jövő vasárnap 9:30 órai kezdettel tartunk majd istentiszteletet és gyermek istentiszteleteket. A fali újságunkon is ki van már téve egy ideje, de szeretettel emlékeztetem a kedves testvéreket, hogy január 9-től, tehát holnaphoz egy hétre, esténként imahetet tartunk. Ezen az imahéten szoktunk találkozni a káposztásmegyeri, az újpesti református testvérekkel, valamint az újpesti baptista testvérekkel és az újpesti szabad evangéliumi gyülekezet tagjaival. Ahogyan még a Covid előtt, most is úgy lesz, hogy estéről estére elmegyünk egymáshoz, egy kicsit ismerkedünk egymással. A bővebb információk tehát a fali újságon vannak, szeretettel hívogatjuk a testvéreket, és azt is jelzem, hogy kedden este lesz az ima heti alkalom majd itt nálunk, és erre különös szeretettel is hívjuk és várjuk a testvéreket. Szeretettel hirdetjük a testvéreknek azt, hogy az idei esztendőre is megszületett az Evangéliumot minden otthonba alapítvány naptára. Ez egy olyan fali naptár, ilyen lapozható naptár, amelyen gondolatok vannak minden egyes hónapra, és első renden, ahogyan az alapítvány neve is ezt hirdeti, az a célzat ezzel a naptárral is, hogy az evangélium eljusson az otthonokba. Itt a kijáratnál, a presbiteri asztalnál szabad ezekből a naptárakból fölvenni, és elsősorban azt kérjük a testvérektől, hogy arra használjuk ezt a naptárt, hogy továbbadjuk. Adjuk tovább szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek egy kedves ajándék így évelején, színes naptár, tehát színvonalas naptár ez, és fűzünk hozzá pár gondolatot, hívogassuk őket ide a gyülekezetbe, legyen egy jó alkalom ez erre, tehát elsősorban ezt a célt szolgálja ez a naptár. Hát nem akarok szabályokat húzni, de gondoltam rá, hogy aki ötöt továbbad, az egyet megtarthat magának is, de hát mindenkinek a lelki ismeretére bízom. Vigyük addig, amíg ez fogható, és nyilván év elején van ennek nagyobb esedékessége. Szeretettel megköszönjük a testvéreknek ezen a mai úrnapon is az elmúlt év mindenféle fajta szolgálatát, mindenféle adakozását, amelyekről majd később, amikor a végleges lezárása megtörténik az évünknek, egy kicsit bőségesebben is szót ejtünk, ugyanis van mire visszatekintenünk hálaadással, de mindenképpen szeretnénk ezen az első úrnapon is egyfelől köszönetet mondani a testvéreknek sok-sok áldozatért, amelyet Isten ügyének fenntartásáért hoztak, és egyúttal kérjük is a testvéreket arra, hogy maradjunk meg ezekben a szolgálatokban, ezekben az adományokban, mert szükség van, sőt, talán egyre nagyobb szükség van arra, hogy Isten ügye még tisztában és csillogóbban ragyogjon közöttünk, itt a mi magyar népünk között is. Végezetül minden kedves testvérnek áldott, boldog új esztendőt kívánok. Azt mondjuk a gyermekek keresztelőjekor, hogy légy áldott, hogy boldog is lehess. És én ezt kívánom, hogy Isten áldjon meg bennünket egyen-egyenként mindannyiunkkal, mert akkor leszünk boldogok. És hogy hogy jutunk ehhez az áldáshoz, miként lehet ez a miénk leginkább, arról majd többek között a rövidesen elhangzó ige hirdetésben fogok még részletesebben szólni. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, mindig időszerű a hitről, a hit vallásunkról szólni, beszélni, ezért az idei esztendőben is folytatjuk a Heidelbergi K.T. fölolvasását. Igaz, hogy a végére érünk, mert 52 vasárnapra van felosztva ez a mi hitvallásunk, de mire a végére érünk, az esztendő végén, lehet, hogy elfelejtjük, hogy mi van az elején. Úgyhogy így évről évre mindig ismételjük ezt. Ma az első úrnapja kérdés feleletét Gészabó László presbiter testvérünk olvassa közöttünk, és talán azt gondolom, hogy ez az egyik legismertebb kérdés felelet innen a KT elejéről, illetve kérdések és feleletek.
Minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyának akarata nélkül egy hajszál sem esett itt le a fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemet kell, hogy szolgálja. Ezért Szent Lelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szíve szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Hány dolgot kell tudnod a végre, hogy ebben a vigasztalásban boldogul élhess, és boldogul halhass meg? Hármat. Először, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömtől és nyomorúságomból. Harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki e megszabadításért.
Kedves testvérek, e hetünk zsoltára a 134. zsoltár. Folytassuk most Isten tiszteletünket a 134. zsoltárunk mindhárom versének éneklésével. Az első vers így kezdődik: Úrnak szolgái minnyájan.
Úrnak szolgái minnyájon, áldjátok az Urat végan, kék az ő házában éjjel, vigyázván vagytok hőséggel. Felemelvén kezeteket, dicsérjétek Istenteket, szívből néki hálát adván, őt áldjátok mindontalan. Megáldjon téged az Isten, hasíjon ról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindenet.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy itt lehetünk a te házadban ez esztendőnek kezdetén, azért, hogy halljuk a te szavadat. Magasztalunk téged azért, mert nem néma Isten vagy, nem holt Isten vagy, hanem élő és beszélő Isten, aki olyan sokszor kerestél már bennünket, és hiszük, hogy most is keresel bennünket, mert a te áldásod el van készítve mindazok számára, akik vágyakoznak te reád, akik bizalmukat beléd vetik, és akik engedelmességgel járnak a te parancsolataid szerint. Segíts meg ebben bennünket, hogy lehessünk olyanok, akiknek ég a szíve az utánad való vágyakozástól. Segíts meg bennünket, hogy lehessünk mindenkor készek a neked való engedelmességre, hogy végül a te áldásod is megnyugodhasson rajtunk, és boldog életünk lehessen ez esztendő napjaiban is, amíg tart a te kegyelmednek ideje fölöttünk. Kérünk téged, beszélj a mi szívünkre úgy, hogy azt megérthessük, és munkálkodj bennünk a te szent lelked hatalmas erejével, legyőzve bennünket, a mi ellenállásunkat, ragadj meg bennünket, és ragadj magadhoz bennünket. Így áld meg a mostani órában is a te igédre való figyelésünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk alázatos figyelemmel Isten igéjét, amely a Filippi levél 4. fejezetéből szól hozzá. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelének 4. fejezetéből olvasom tehát Isten igéjét, úgy, ahogy e fejezet 11. versének 2. részétől a 13. versig megírva található. Mert én megtanultam, hogy megelégedett legyek abban, amiben vagyok. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Mindig mindenhez hozzászoktam, a jól lakáshoz is, az éhezéshez is, a bővölködéshez is, a szűkölködéshez is. Mindenre van erőm abban, aki engem megerősít. Hát kedves testvérek, Isten kegyelméből egy újabb esztendőbe léphettünk és lépünk. Különös dolog, amikor az esztendő első napja éppen Úrnap, így rögtön találkozásunk nyílik Istennel, aki az időnek az ura is. Mint minden esztendőben, úgy most is, a református bibliaolvasó kalauzunk egy kiemelt ige szakaszt jelöl éves igének. Ez az éves ige arra adatik nekünk, hogy ez az ige szakasz forogjon ott, mindazokon túl, amiket naponta olvasunk, egész esztendőben a szívünk közepén. Ez az ige szakasz a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetéből, ez a fölolvasott rész. Pál apostol a Filippi gyülekezetnek írja ezt a levelet, és a levél utolsó gondolatai ezek, amelyekben az apostol hálát ad a gyülekezet gondoskodásáért, amellyel az ő szolgálatát kísérték. Röviden szól, de érezzük ebből a néhány mondatból, hogy milyen jól esik neki az, hogy ez a közösség nem hagyta magára a szolgálatban, amelyben ő az Úr Jézus Krisztus evangéliumát terjeszti. De az apostol nem csak hálát ad és köszönetet mond, hanem egyúttal bizonyságot is tesz az ő olvasói előtt. Erre a bizonyságtételre pedig különösen is időszerű odafigyelnünk. Különös időszerűségét Pál apostol 2000 esztendővel ezelőtti bizonyság tételének az adja, hogy a mai magyar kereszténység Isten kegyelméből szép életet élhet, vagy élhetett, azonban a prognózisok és a statisztikák világában tudjuk, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy így is fog maradni ez új esztendőben, vagy az ezt követő években. Látjuk, hogy milyen ingatag az a jólét és az a biztonság, amelyet a világ magának épít, és amelyről mi is, keresztjének is hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy állandósítható. Most szomorúan kell megtapasztalnunk azt, hogy ami népünktől, nemzetünktől független háború milyen bonyodalmakat indukál és kelt, nem csak az adott közösségekben, akik egymással szemben állnak, hanem szinte az egész világon. Nagyon szomorú azt megtapasztalni, hogy nem csak gazdasági értelemben, hanem úgy tűnik értelmileg, vagy ha valakinek így jobban tetszik, lelkileg is összezavarodott a világunk. Ez az elmúlt esztendőben a napnál is világosabban a felszínre került, és valószínű a dolognak nincs vége, folytatódni fog ez esztendőben is. Hogy mennyire megzavarodott ez a világ lelkileg, értelmileg, annak talán az egyik mindenki által tapasztalható nyilvános jele az, hogy a jó és a rossz között nem tudunk különbséget tenni. Az elmúlt esztendőben a békéről, a megbékéltetésről, a háborúzó felek között néhány politikuson kívül a döntéshozóknak, akiknek ezt akarniuk kellene, a döntéshozóknak a többsége egyáltalán nem beszélt. Még csak a szájukra se vették azt a gondolatot, hogy a világban bonyodalmat okozó feszültségbet, a szembeálló felek között a békességet kellene munkálni. Nem csak nem beszéltek erről, hanem nem is fáradoztak ezért. Azért a néhány európai politikusért, akik a békéért emeltek szót, ezeket a politikusokat megbélyegezték, és úgy állították be őket, mint akik valami rosszban sántikálnak. Ehelyett azt mondták jónak, és azt gondolták és gondolják jónak, ha fegyvereket szállítanak a háborúban álló feleknek, s ha egy országot örökre eladósítanak. Azt mondják jónak, hogy emberek halnak meg, és pusztulnak oda, és családok esnek szét. Testvérek, talán érzékeljük, hogy a világ iszonyatosan fölborult. A béke és a békességért való fáradozás rossz, a háború fenntartása, az ölés, a pusztítás, a rombolás, az jó, azt támogatni kell, azt fönn kell tartani. Olyan érzetünk kell, hogy legyen és támadjon, hogy a világban, az emberek szívében nincsen rend. Alapvető értékrendi zavar keletkezett és áll fenn. Amikor pedig ez így van, hogy az emberi értelem, az emberi szív megborul, akkor mindig változik az emberi közösség életszínvonala is. Mert lássuk meg azt, hogy az életszínvonal közvetlen oka, hogy az életszínvonal változik. Az lehet, hogy a gazdaság, de a gazdaság mögött az ember áll, gondolkozásmód áll, szívek állnak mögötte. Ha a szívek megborulnak, akkor ez hat a gazdaságra, az meg elhat a mi életszínvonalunkra. Általában úgy, ahogyan ezt tapasztaljuk is, talán még itt mi magyarok egy kicsit kevésbé, hogy az életszínvonalunk csökkenni kezd. Amikor ez megtörténik a társadalomban, bármikor és bárhol a történelemben, akkor kikerülhetetlen beindul az a gondolkozási és cselekvési mechanizmus, hogy az emberek legalább azt a szintet, amit már elértek, meg akarják tartani. Mindenki úgy van, hogy lehet, hogy nem lehet jobb, de legalább rosszabb ne legyen. Ezért a legtöbbször az ilyen helyzetekben az emberek elkezdenek többet dolgozni, ilyen mai magyar szóval hajtani, annak érdekében, hogy ne kelljen egy fél centit se visszalépni és visszacsúszni. Ennek a következménye, ennek a hajtásnak a következménye, vagy lépésváltásnak a következménye az, testvérek, hogy a percek értéke megnövekszik. És általában úgy van ez, hogy a drága időből egyre kevesebbet szánunk arra, amire igazán fontos lenne odaszánni az időt. Megy a hajtás, megy a munka, megy a brusztolás, hogy jobb legyen, hogy legalább megtartsuk, amit elértünk, és egyre kevesebb idő jut a családra, a kapcsolatokra, egyre kevesebb idő jut önmagunkra, és ez mindig egyre mélyebb szakadék felé viszi az emberi közösséget. Valljuk meg őszintén, hogy ez mindig azt is jelenti, hogy egyre kevesebb jut az Istennek is. Rég rossz, ha általában is alig jutott valami az Istennek. Jön egy ilyen helyzet, és még abból a kevésből is az ember elcsíp, mert azt mondja, hogy minden perc drága, és ezt nem lehet akármire fecsérelni, ezt arra kell kihasználni, hogy én megmaradjak, fennmaradjak, hogy nekem rosszabbul ne menjen a dolgom. Testvérek, az ember és az emberiség képes magát újra és újra becsapni azzal, hogy amit elvesz Istentől, azzal annyit képes szerezni magának, hogy megmaradhasson, hogy az addig megszerzetteket fönntarthassa. Úgy gondolom, testvérek, hogy ennek az esztendőnek is nagy kihívása lesz, hogy végül mi keresztjének, hívő emberek, mennyit szánunk az Úrra. Egy nagy kihívása lesz minden egyes napunknak, minden egyes Úrnapnak, a dráguló perceknek, hogy mi mennyit szánunk az Úrra. Pál apostol azt mondja el a Filippi beli gyülekezet tagjainak, hogy ő megtanulta élete folyamán azt, hogy megelégedett legyen abban, amiben van. És hogy miben volt az apostol az ő élete folyamán, változó módon, azt is föltárja előttünk. Testvérek, az apostolnak ez a kijelentése nem egy hittétel, hanem a saját élettapasztalata, amin ő átment az élete folyamán. Azt mondja el, megtanultam, hogy abban, amiben vagyok, megelégedett legyek. És mit mond? Azt mondja, megtanultam, azaz képes vagyok szűkölködni, és képes vagyok bővölködni is. Úgy írja a Filippi belieknek, hogy mindenhez hozzászoktam, a jól lakáshoz is, és az éhezéshez is. A bővölködéshez is, és a szűkölködéshez is. Ez egy óriási képesség, testvérek. Erre a képességre úgy jutott el az apostol, hogy a gyakorlatban megtanulta, mert átment szűkölködésen és bővölködésen, jól lakáson és éhezésen. Ezek az állapotok jellemezték az életét. És mit mond az apostol? Mi süt ki a szavaiból? Azt süt ki, testvérek, a szavaiból, hogy elfogadta mindezt, amiről most beszél, mint ami az Isten akarata. Kedves testvérek, hogy még jobban értsétek az apostol bizonyságtételét, hadd mondjam most mindezt úgy el ismételten, hogy az apostol nem állandó színvonalon élte az életét. Nem az volt, hogy az apostol növekvő életszínvonalon élte az életét. Nem az volt az ő életében, hogy ő folyamatosan mindig azonos életszínvonalon élt. Hanem azt mondja az apostol, hogy járt időnként magas színvonalon az életében, és járt időnként nagyon nagy mélységekben is az életében. Mindaz, amiről beszél, felváltva volt jelen az életében. Nem azt mondja, hogy úgy kezdődött, hogy egy senki voltam egzisztenciálisan, de most már nagy magasságokba eljutottam. Nem azt mondja, hogy úgy volt ez, hogy amíg üldöztem Jézus Krisztust és az ő egyházát, addig szegény voltam, szűkölködtem, de aztán, ahogy rátaláltam Jézusra, most már mindenben bőségem van. Az apostol arról beszél, hogy nincsen állandóság az ő életében. Mindezek az állapotok felváltva jelennek meg, és most is, ha elolvassuk ennek a levélnek itt a 4. fejezetét, néhány verset még előtte meg utána, kiderül számunkra az, hogy az apostol úgy beszél, mint aki éppen szűkösebb időket él. Magyarán mondhatná azt a filippibeli gyülekezetnek, hogy voltam már magasabb életszínvonalon is. Kedves testvérek, mégis, ahogy olvassuk az apostolnak ezt a bizonyság tételét, föl kell, hogy tűnjön nekünk az, hogy az apostol nem panaszkodik. Nem mondja azt, hogy jaj nekem. Megköszöni a filippibeliek oda gondolását, levelet ír nekik, hálát ad nekik, de nem panaszkodik egy fél szóval se. És ami még nagyon fontos, testvérek, hogy az apostol nem mondja és nem üzeni azt, hogy most kevesebbet fog szolgálni, mert hogy rosszabb életszínvonalon él, és egy kicsit oda kell tennie magát, hogy feltornásza anyagi értelemben azt, amit elvesztett. Nem mondja azt az apostol, hogy most kevésbé lesz keresztjén, mert mivel nem mennek olyan jól a dolgai, most nincs annyi ideje Jézusra. Nem mondja azt az apostol, hogy szinten kellene tartanom valahogy az életemet, és vissza kellene tornáznom magamat oda a bőségbe. Semmi ilyet nem mond az apostol. És ez meg kell, hogy állítson bennünket, testvérek. Mert az apostol valami olyasmit tesz itt, és ez a bizonyságtétel valami olyasmiről szól, ami bennünket, mai keresztényeket nem jellemez. Mert mi az, ami jellemez bennünket? Testvérek, az, hogy rendszeresen erre gondolunk, hogyha mi Istennel kapcsolatban vagyunk, akkor a mi életszínvonalunknak növekednie kell. Van a kereszténységnek egy ága, a rajongó mozgalmak, akik egyenesen ezt hirdetik a követőiknek. Ha te Istennel jó kapcsolatban vagy, akkor épül az életed. Nő az életszínvonalad. Egyre jobban élsz. De nem kell rajongónak lenni ahhoz, hogy az ember ebbe a kísértésbe essen. Milyenek vagyunk mi? Olyanok vagyunk, testvérek, hogyha valami veszteség ér bennünket, akkor elkezdjük elcsipkedni azt, ami az Istené. Akkor azt mondjuk, hogy drága az az úrnap délelőtt, ó, az a 60 perc ott a templomba. Az alatt nagyon sokat tudnék csinálni. Hát akkor most szüneteltetem egy kicsit az Úr Jézus Krisztust. Mert hát szükség van rá, meg kell csinálni. Hát rosszabbul nem járhatok. Hát nem veszthetek el dolgokat. Testvérek, az apostol nem így beszél. Az apostol másról tesz bizonyságot. Azt mondja, hogy ő megtanulta ezekből a dolgokból azt, hogy úgy éljen, ahogy ő neki azt az Isten megengedi, és elégedett az apostol. Nem panaszkodik. Miért beszél így? Mi volt a titka? Biztos vannak olyanok, akik arra gondolnak, hogy ez az apostol biztos igénytelen ember volt. Nem? Hát azokra könnyen rákerül ám a bélyeg, akik nem élnek olyan magas életszínvonalon, hogy hát igénytelenek. És talán hajlunk erre is, hogy azt mondjuk, hogy úgy is azt mondták erre az apostolra, hogy a megjelenése is silány, meg a beszéde is ilyen csacsogó. Hát lehet, hogy egészen egyszerűen egy igénytelen kis figura volt. Testvérek, figyeljünk oda az apostolra. Megmondja ő maga nekünk. Azt mondja, hogy azért nem panaszkodik, mert mindenre van ereje abban, aki őt megerősíti. Ebből a mondatból az az üzenet sugárzik, hogy az apostol bármilyen körülmények között is volt, az Úrral való kapcsolatából, az Úrnak odaszánt időből sohasem vett el a maga javára, és sohasem engedett. Remélem, hogy értjük, amit mond. Amikor jobban ment a sorsa, azt mondja az apostol, arra is az Úrban volt ereje. És amikor most nehezebben van, arra is az Úr ad neki erőt. Magyarán nem az élet színvonal állandósága volt az apostol legféltettebb kincse, hanem az Úrral való kapcsolatának a színvonala. Nem az élet színvonalát őrizte nagy gondossággal, hogy az legalább megmaradjon, vagy lehetőleg növekedjen, hanem az ő igényessége az Úrral való kapcsolatának a színvonalára terjedt ki. Arra nagyon igényes volt. Mindennél jobban igényes volt. Pál azt tanulta meg, hogy amikor megadja az Úrnak, ami az Úré, ami az Urat illeti, akkor az Úr is megadja neki azt, amire szüksége van. És azt mondja az apostol, hogy megtanulta, hozzászokott, képes elhordozni az Úrral bármit az életében. Az erő, amely a változások elhordozásához kell neki, Istennél van. És az apostol tudja, hogy ha ő lekapcsolódik az Úrról, akkor el fogja veszteni az erejét, ami tartja őt a jólétben, meg a szegénységben is. Testvérek, aki leszakad és lekapcsolódik az Úrról, az elveszti az erejét. Az a keresztjén, amelyik nincs fölcsatlakozva az Úrra, az olyan, mint a trolibusz, amelyiknek lehúzzák az áramszedőjét. Aztán nem megy sehova. Annak nincsen ereje. És amikor a hívő ember erejét veszti, amikor lekapcsolódik az Úrról, akkor általában az szokott következni, hogy a hívő kétségbe esik. És a kétségbe esett, a megbillent ember mindent megragad, amit feléje nyújtanak. Sok hívő így szokott ám elkallódni ebbe a világba. Drágának tartja az Urat, inkább vesz az Úrtól, abból, ami az Urat illetné, inkább hagyja, hogy az Úrral való kapcsolatának a színvonala az essen, csökkenjen, aztán persze fogy az ereje, kétségbe esik, nincsen áldás, és aztán mindenért odakap, amit feléje nyújtanak. És hát az ördög nem alszik. De sok hívő ember csavarodott már így meg, testvérek, az életében. Kapkodott olyanokért, amikben megmaradást sejtett, vagy remélt, de végül csak hatalmas elesés és bukás lett a vége. Ha tehát ezt el akarjuk kerülni, testvérek, jegyezzük meg legelőször is azt, hogy szüntelenül tanulunk mi Isten gyermekek, hívő emberek ebben a világban, szüntelen tanulunk, mert nincs állandó színvonalunk. Kapcsolódjunk le, testvérek, arról a vonatról, amelyre a társadalom döntő része felült, amelyben az emberiség nagy része tetszeleg, hogy nekünk mindig minden jól kell, hogy menjen, hogy az a cél, hogy napról napra jobban menjen. Szálljunk le erről a szerelvényről, erről a gondolkozásról, erről az ige és ami Urunk Istenünk nem beszél, a nálunknál sokkal nagyobbakat, ha szabad így mondanom emberileg. Egy Pál apostolt, egy Pétert, az ő hitvalló követeit, a reformátorokat. Isten nem járatta az életük folyamán sikerekben nyakig. Tessék egy kicsit megnézni az egyház történelmet, és lássák meg a testvérek velem együtt azt, hogy Isten gyermekének lenni, őt követni soha nem jelentette e világ történetében azt, hogy nekünk mindig minden jó megadatott. Hogy a mi életszínvonalunk növekedett, és abban soha semmiféle változás nem volt. Ez az ördög hitetése, amelyre felülteti a nemzeteket, a népeket, amelyre föl akar ültetni erre a gondolkozásmódra bennünket is, és azt éri el, hogy amikor az élet színvonalunk tőlünk független dolgok miatt csökkenni kezd, akkor elragadja azt a keveset is belőlünk Istentől, ami talán még megvan. Akkor majd megkísért azzal, hogy ne gyere a templomba, ne vegyél részt a gyülekezeti alkalmon, ne ápold a kapcsolataidat a lelki testvéreiddel, mert az mind-mind olyan értékes idő és perc, amit másra is ki tudnál használni, amivel a jólétedet tudnád előmozdítani. Tanuljuk meg legelőször is, testvérek, azt, hogy a világban szüntelen változás van. És ebben a világban változik a mi életszínvonalunk is. De tanuljuk meg azt is, Pál apostol bizonyság tételéből ez egész esztendőre, hogy el van készítve mindenre az erő, amellyel ezt a szüntelen változó színvonalasságot ebben a világban el lehet hordozni és el lehet viselni, és ez az erő az Úrban van. Tanuljuk meg és véssük jól a szívünkbe erre az esztendőre, testvérek, azt, hogyha elkezdjük az erőforrást szűkíteni, ha elzárjuk azt a csapot, ahonnan az erő áradna hozzánk és belénk, akkor el fog kezdeni csökkenni az erőnk. Akkor egyre gyengébbek leszünk. És ezért arra bátorítom a testvéreket, hogy túl azon, hogy megtanuljuk, hogy igenis ebben a világban olykor vannak szép napjaink, máskor meg nagyon rosszak, és ezt elfogadjuk alázatos szívvel Istentől, véssük jól a szívünkbe azt, hogy soha ne szűkítsük le azt, ami az Úré, amit az Úrra oda kell szánnunk. Ne zárjuk el azt a csapot az életünkben balgán és bolond módon, testvérek, ahonnan jöhet az erő, amely segít a jót és a rosszat is elhordozni. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt jelenti, testvérek, hogy legyen bármilyen szomorúvá is a mi sorsunk esetleg, soha ne adjuk föl a személyes és egyéni kapcsolatunk ápolását Istennel. Ne gondoljuk azt, hogy a napunkból azzal a fél órával többet tudunk szerezni, vagy kibányászni. Arra kérlek benneteket, hogy az erőcsapot, ahonnan jön az áramszedőt, ne kapcsoljuk le az Úrról. Figyeljünk oda arra, hogy megjelenjen a mi életünkben ez a személyes találkozás Istennel, ahol ő meg én vagyok jelen. Amikor a honvédségnél sorkatona voltam, minden reggel az úgynevezett kihallgatással kezdődött. Be kellett jelenteni a munkába érkező tiszteknek, a parancsnokoknak, mi történt az éjszaka, mi a helyzet most pillanatnyilag. El lehetett mondani a kéréseket, miket szeretnének a katonák, stb. Testvérek, Istennel naponta oda kell állni Isten elé egy kihallgatásra. Aki ezt meg akarja spórolni, az nem jut előbbre. Aki azt mondja, hogy neki nem kell az Isten szava, aki azt mondja, hogy az ő lelkének nincs szüksége arra, hogy az Isten elé oda tegye azt, ami belül a szívében van, az aggodalmakat, a félelmeket, a kéréseket, az nem jut előrébb. Bátorítalak benneteket, hogy a személyi, egyéni csendesség idejét ne áldozzátok be semmiért. Ne áldozzátok be az imádságnak az idejét, amikor az Istennel lehet beszélgetni. Itt is, a templomban is használjuk ki azt az időt, amikor az Istennel lehet beszélgetni. És bátorítalak benneteket arra, hogy ne adjátok fel a gyülekezeti közösség dolgát. Tudjátok, milyen sokszor hallom, meg mondjuk, most nem tudok a templomba eljönni, mert. Nem azokról van szó, akik nem tudnak már lejönni, mert fizikailag annyira gyengék. De sokszor van ez úgy, hogy nem tudok most eljönni, mert épül a házam, most a családdal kell foglalkozni, most a munkámmal kell foglalkozni, most magammal kell foglalkozni, és mindez annak a kárára megy, hogy találkozzunk, hogy együtt találkozzunk az Úrral. Az utóbbi időben, ami egyházunkban, de talán világszerte is ez egy óriási probléma lett. A Covid idején a magyarországi református egyházkerületek közül a sajátunkat tudom mondani, a Dunamelléki egyházkerületet, a templomba járók egyharmada eltűnt a templomból. Egyharmad, az nagyon sok. Miért? Mert valami fontosabb lett. Fontosabb lett a másik testvérnél, fontosabb lett Istennél. Ne hagyjuk föl, testvérek. Valami olyasmit tud Isten ajándékozni nekünk a lelki családunkban, ami nincs ott a közvetítésben. Azt nem tudjuk közvetíteni. Azt nem lehet úgy átélni. Törekedjetek, vegyétek meg áron is ezt az alkalmat, tanuljátok meg, hogy nagy kegyelem az, hogy szólhat az Isten igéje, hogy összejöhetünk, hogy láthatjuk egymást, hogy együtt imádkozhatunk, énekelhetünk, és ne ezt akarjátok lecsökkenteni és kikapcsolni az életetekből, mert ezeken a csatornákon érkezik az Úr ereje. Szól az ő igéje szívünkhöz, együtt vagyunk ő előtte. Erőt kapunk, megvigasztaltatunk, útmutatást kapunk. Arra bátorítalak benneteket, hogy ha ez esztendőben bármi is fenyegetné, az egyéni csendesség, az imádság, a gyülekezeti közösség idejét, akkor inkább arról mondjatok le. Meg kell ezt tanulni, el kell sajátítani. Ne feledjétek azt, hogy amit az Úrtól elveszünk, azt mindig elvesztjük. Hadd mondjam újra, amit az Úrtól elveszel, azt mindig elveszted. Abból nem lesz jobb, abból nem lesz neked több. Miért? Mert azt mondja az apostol, hogy az ő ereje az Úrtól van. Abban van az ő ereje, aki őt megerősítette. Ez pedig maga az ő életének az Ura. hívlak és bátorítalak benneteket arra, hogy higgyük el, hogy ez nem csak az apostol idejében, és nem csak az apostol esetében működött. Pál nem volt igénytelen, de elfogadta azt, hogy Isten sokszor fönt, máskor lent járatja, és megértette azt, hogy egy dologra van szükség, hogy az Úrral való kapcsolatának színvonala mindig ugyanaz legyen. Mondhatnám így, tökéletes. Megértette, hogy azt nem szabad csorbítani. És ennek mi lett az eredménye? Az az eredménye, hogy megírja a filippibeli gyülekezetnek azt, hogy boldog ember vagyok. Megírja a gyülekezetnek azt, hogy megelégedett ember vagyok. Szegényen is gazdag, és gazdagon is az Úrnak a szegénye. Ennek az esztendőnek ez a néhány sor a vezér igéje, adja az Úr, hogy ne felejtsük ezt el, bármi is következik ránk. Tanuljunk ebből, és ha kell, majd emlékeztessük is egymást mindezekre. Amen. Kedves testvérek, most helyünkről fennállva az 512. dicséretünk első három versét énekeljük, mielőtt elcsendesednénk imádkozni. Az 512. dicséretünk első három versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Érezem, hadd járjak utadon, hadd várjam hígiódat. Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen. Hagyd lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat, s minden parancsodat. Egy vágyat hagyd nekem, hogy halljam és kövessem szent igazságodat, szent igazságodat. Nincs oly tudós sehol, ki megtanítottad rá. A bölcs nem fejti meg törvényedet sosem. Te fejted meg nekünk, te hű szíveknek adja, kinek szavát lesem, kinek szavát lesem.
Helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, mennyei édesatyánk, hogy no, olyan régen tanítasz bennünket, mi csak nem vagyunk hajlandóak tanulni tőled. Bocsáss meg nekünk sokféle hamis elvárásunkat, amellyel talán ez esztendő kezdetén is vagyunk a te irányodba. Bocsáss meg nekünk sokféle olyan vágyunkat, amelyeket, ha beteljesítenél, messze szakadnánk tőled. Köszönjük, hogy arra emlékeztetsz bennünket, hogy te pontosan tudod, mire van szükségünk. És meg tudsz bennünket tanítani arra, hogy megelégedett emberek legyünk bármi is, jön és következik reánk. Hadd kérjünk tőled bocsánatot azért, hogy azt a jót, amit eddig megengedtél nekünk, nem becsültük eléggé. Hadd kérjük a te bocsánatodat, hogy amikor meglátogattál bennünket és jót adtál nekünk, mi akkor is képesek voltunk elvenni azt, ami neked jár. Mi akkor is képesek voltunk lekapcsolódni te rólad. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz, amikor nem tudjuk, mi következik ránk ebben az esztendőben, hogy maradjunk meg te benned, mert tőled nyerhetjük az erőt arra, hogy bármi is következik ránk, mi végül az apostolhoz hasonlóan azt mondhassuk el, hogy megtanultuk, hogy megelégedettek legyünk. Urunk, adj nekünk más szemet és más szívet, más értelmet, amellyel jól és helyesen látjuk mindazt, amivel te megajándékoztál és megajándékozol bennünket. És segíts meg bennünket, hogy abból, ami a tied, abból semmit el ne akarjunk venni magunknak. Segíts ebben az esztendőben, hogy odaszálljuk magunkat sokkal jobban a veled való személyes csendességre, találkozásra, igeolvasásra, imádságra. És könyörülj meg rajtunk, hogy odaszálljuk magunkat a veled való közösség, a te családod, a te gyülekezetedben eltöltött időre is. Köszönjük neked ezt a helyet újra és újra. Köszönjük a lehetőséget, hogy itt összejöhetünk. Köszönjük neked egymást. Köszönjük azt a sok erőt és bátorítást, amit egymástól kaphattunk és kapunk újra és újra. Köszönjük neked azokat az áldásokat, amelyeket itt készítettél el, és amelyekben itt részesítettél bennünket. Köszönjük, hogy a te erőd nem csökkent, és azoknak, akik benned vannak és benned maradnak, mindenre lesz erejük. Kérünk, segíts, hogy ezt megértsük, és ez esztendőben hozzád a veled való hűség dolgán semmit ne akarjunk csorbítani. Köszönjük, hogy erre figyelmeztetsz, intesz és bátorítasz bennünket, és majd megmutatod, majd saját tapasztalatunkká fogod tenni, hogyha hallgatunk te reád, akkor a mi szívünk békessége megmarad, sőt, egyre növekedni fog. Kérünk, hallgass meg most személyes imádságunkat is, amellyel eléd állunk, és amelyet elmondunk te neked. Amen. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva, közösen folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 229. dicséretünket, a 229. dicséretünknek mindhárom versét. Az első vers így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.
Pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. E földi útvesztőben te mutasd jó utat. Szent nyomdokodba lépve a menny felé megyünk. Ó, halhatatlan ége vezérünk, mesterünk. Mert boldog az az ember, ki dicsért téged. Kosnolgatja minden nap szent beszédedet. Hát legeltessed ígéddel bolygó nyájadat, Isten.